A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, így fennállva az első Zsoltár első versét énekeljük. Helyünket elfoglalva 235. dicséretünk első versét énekeljük. Kedves testvérek, hallgassuk meg a soron következő igeszakaszt Dániel próféta könyvéből, az 5. részt.
Belsaccar király nagy lakomát rendezett 1000 fő emberének, és az 1000 vendég előtt itta a bort. Miközben bort ittak, megparancsolta Belsaccar, hogy hozzák elő az arany és ezüst edényeket, amelyeket apja, Nabukadnetszár vitt el a jeruzsálemi templomból, hogy azokból igyék a király és a főemberei, feleségei és másodfeleségei. Akkor előhozták az aranyedényeket, amelyeket elvittek Isten házából, amely Jeruzsálemben van. Azokból ivott a király és a főemberei, feleségei és másodfeleségei. Bort ittak, és dicsőítették az arany, ezüst, réz, vas, fa és kőisteneket. Egyszer csak emberi kéz ujjai tűntek föl, és írni kezdtek a mécses tartóval szemben a király palotájának vakolatára. A király pedig nézte a kézfejet, amint írt. Ekkor a király ábrázata elváltozott. Gondolatai megháborították, derekának inai elernyedtek, és térdei egymáshoz verődtek. Hangosan kiáltozott a király, hogy hozzák elő a varázslókat, a káldeusokat és a jövendőmondókat. Majd így szólt a király a babiloni bölcsekhez. Akárki legyen az az ember, aki elolvassa ezt az írást, és meg tudja nekem magyarázni az értelmét, az bíborba öltöztetem, aranylánc lesz a nyakában, és mint harmadik uralkodik az országban. Erre a király bölcsei mind odajöttek, de nem tudták elolvasni az írást, és a jelentését sem tudták megmondani a királynak. Akkor Belsaccar király még inkább megrettent. Arca elsápadt, és főemberei is megzavarodtak. A király és a főembereinek beszédei miatt a királyné bement a lakoma termébe. Ezt mondta a királyné: király, örökké élj! Ne háborítsanak meg a gondolataid, és arcod se sápadjon el. Van egy férfi az országodban, akiben a szent istenek lelke van, és atyád idejében értelem, tudomány és az istenek bölcsességéhez hasonló bölcsesség volt benne, akit Nebukadnetszár király, a te atyád, az írástudók, varázslók, káldeusok és jövendőmondók fejévé tett. Igen, atyád a király. Mivel Dánielben, akit a király Baltazárnak nevezett, rendkívüli lélek, ismeret és tudomány, álmok magyarázatának, titkok megfejtésének és rejtélyek megfejtésének a képessége volt. Most azért hivassad elő Dánielt, és ő megmondja ennek értelmét. Erre Dánielt a király elé vitték. A király pedig azt mondta Dánielnek: te vagy-e az a Dániel, aki a júdai foglyok közül való, akit atyám a király hozott ide Júdából? Azt hallottam felőled, hogy az isteneknek lelke van benned, és értelem, tudomány és rendkívüli bölcsesség található benned. Az imént hozattam magam elé a bölcseket és a varázslókat, hogy olvassák el ezt az írást, és közöljék velem az értelmét, de nem tudták a jelentését megfejteni. Felőled viszont azt hallottam, hogy te képes vagy arra, hogy megmagyarázd az értelmét, és megfejtsd a rejtélyt. Most azért, ha el tudod olvasni ezt az írást, és megmondod annak jelentését, bíborba öltöztetnek, aranylánc lesz a nyakadban, és harmadikként uralkodhatsz az országban. Erre Dániel így felelt a királynak. Ajándékaid maradjanak a tiéid, és jutalmadat másnak adjad. Mindazáltal az írást elolvasom a királynak, és a jelentését megmondom neki. Ó király! A felséges Isten birodalmat és méltóságot, dicsőséget és tisztességet adott Nabukadnezárnak, a te atyádnak. A méltóság miatt, amelyeket neki adott, félt és rettegett tőle minden nép, nemzet és nyelv. Mert akit akart, megölt, és akit akart, életben hagyott. Akit akart, fölmagasztalt, és akit akart, megalázott. De amikor szíve fölfúvalkodott, és lelke gőgösen megkeményedett, eltávolították őt királyi trónjáról, és a dicsőségét elvették tőle. Az emberek közül is kivetették, és értelme olyan lett, mint az állatoké. A vadszamara között lakott, füvet adtak neki enni, mint az ökörnek. És testét az égi harmat öntözte, míg el nem ismerte, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és azt rendeli föléje, akit akar. És te, Belsáccár, az ő fia, nem aláztad meg a szívedet, noha mindezt tudtad. Sőt, fölemelkedtél az egek ura ellen, és házának edényeit elét hozták, és te és a te főembereid, feleségeid és másodfeleségeid bort ittak belőlük. Az ezüst, arany, réz, vas, fa és kőisteneket dicsérted, akik nem látnak, se nem hallanak, se nem értenek. Az Istent pedig, akinek a kezében van a lelked, és előtte van minden utad, nem dicsőítetted. Ezért küldte ő ezt a kezet, és iratta föl ezt az írást. Ez az írás, amely föl van írva, mené, mené, tekél, upárszín. Ez pedig a szavak értelme. Mené, azaz számba vette az Isten a te országlásodat, és véget vet annak. Tekél, azaz megmérettél a mérlegen, és híjával találtattál. Perész, azaz feloszlatott a te országod, és a médeknek és perzsáknak adatott. Akkor parancsot adott Belsáccár, és bíborba öltöztették Dánielt, aranyláncot tettek a nyakába, és kihirdették felőle, hogy harmadikként uralkodik az országban. Ugyanazon az éjszakán megölték Belsáccárt, a káldeusok királyát. A méd Dárius pedig elfoglalta az országot 62 esztendős korában. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük neked, Úrunk Jézus Krisztus, hogy nem vonod meg tőlünk a te igédet. Köszönjük, hogy mindez az ige int, fed, tanít bennünket, vigasztal és bátorít. És köszönjük, hogy te vagy az egyedüli bölcs, aki megjelented nekünk mindazt, amit az írásokban olvashatunk, hallhatunk. És köszönjük azt neked, hogy te vagy a világ ura. Köszönjük, hogy eljöttél, hogy megválts bennünket, és a hiába való arany, kő, ezüst isteneinket ledöntsd. Sokszor ez nagyon fáj nekünk, Uram, mert a te igéd és a te fenyítésed megsebez bennünket, de köszönjük, amikor te ítélsz bennünket, akkor tanítasz, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Segíts, hogy most is taníthatók lehessünk ezen az igén keresztül, te áld meg az ige hirdetőjét és bennünket, a hallgatókat, hogy ne csak üres szavak legyenek, hanem mindez az írás, amely tőled van és te általad van, gyümölcsöt teremhessen bennünk. Kérünk, hogy szentelj meg bennünket a te igéddel, a te igéd igazság. Ámen.
A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét Márk evangéliumának 10. részéből, a 45. versből hirdetem nektek. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és váltságul adja életét sokakért. Amen. Az ige hirdetésére készülve megkezdett 235. dicséretünk 4. versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni közöttetek, írva található a felolvasott helyen Dániel próféta könyvének 5. részében, és itt is különösen szeretném kiemelni a 25-től 28-ig terjedő verseket. Ez az az írás, amely föl van írva. Mené, mené, tekél, upárszín. Ez pedig a szavak értelme, mené, azaz számba vette Isten a te országlásodat, és véget vet annak. Tekél, azaz megmérettél a mérlegen, és híjával találtattál. Perész, azaz felosztatott a te országod, és a médeknek és perzsáknak adatott. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, a késő középkor művészetének egy visszatérő témája volt a haláltánc. Irodalomban, festészetben, majd a 19. századtól kezdve a zenében is nagyon népszerű műfaj volt. A halál csontváz képében, vállánkaszával, hegedű, fuvola és dobszó kíséretében, tánclépésben vigyorogva viszi magával áldozatait, rangra, korra és gazdagságra való tekintet nélkül. Azokat, akik vagy nem is sejtenek semmit, csak vadul táncolnak, vagy életben akarnának ugyan maradni, de kénytelenek egymás kezét fogva a halált követni. Egy lexikon szerint a haláltánc átvitt értelemben valamely letűnő, vesztét érző, illetve bukásába rohanó közösség utolsó vad, eszeveszett tombolása. Hát kedves testvérek, ilyen haláltáncot szemlélhetünk a felolvasott igében, a babiloni birodalom utolsó éjszakáján. És ilyen haláltáncot élhetünk át mi magunk is, Európa, az Egyesült Államok és az egész világ utolsó vonaglásaiban. Először szeretnék szólni magáról Bélsaccáról, másodjára Bélsaccár bűnéről, és végül az ítéletről, tudnélik, hogy mené, mené, tekél és upárszín, és a legvégén pedig a mi megmérettetésünkről. Az első kérdés tehát ez, hogy ki volt Bélsaccár? Bélsaccár Babilon ura volt, Nebukadnezár király unokája. Nebukadnezár, aki lerombolta Jeruzsálemet és fogságba vitte a zsidókat, de végül maga is hívő lett, Krisztus előtt 562-ben halt meg. Utána 6 év alatt 3 király is következett, 3-an is uralkodtak, volt, aki csak 2 hónapig összesen, egymást gyilkolázták, majd 556-ban, tehát 6 évvel Nebukadnezár halála után, Nabunaid, vagy Nabonid, Nebukadnezár veje vette át a hatalmat, és 17 esztendőn keresztül uralkodott. Ugyanakkor csaknem 10 évig távol volt Babilontól. Először Háránban járt, ahol helyreállítatta Színholdistennek a templomát és a kultuszát. Tehát ez a Nabonid, vagy Nabunaid a holdistenben hitt, abban a holdistenben, akinek a kultusza abban az időben leáldozóban volt, és ő ezt a kultuszt felelevenítette, és hosszú időt töltött Háránban, hogy újra bevezesse a kultuszt. Aztán megtámadta Edómot, végül meghódította Arábia egy részét, és Témában tartózkodott, hogy megvédje és megszilárdítsa a birodalom határait. Ezekről a dolgokról nem a Biblia beszél, hanem ezt a történelemből tudjuk. Bélsaccár Nabunaid legidősebb fia volt, aki soha nem volt király, de 553-tól kezdve a király helytartójaként, társ uralkodójaként uralkodott, helyette kormányozta az országot. A Biblia kritikusok állandóan visszatérő vágya szerint Dániel próféta könyvét nem is Dániel írta, hanem évszázadokkal később egy ismeretlen valaki, aki már nem volt tisztában a történelmi tényekkel, ugyanis szerintük, a Biblia kritikusok szerint ez a könyv tele van tárgyi tévedésekkel. Például az egyik ilyen, hogy Bélsatszár nem volt király, a másik, hogy nem volt Nebukadnezár fia, és van egy harmadik tárgyi tévedés is szerintük, hogy Babilonban a harmadik hely, mint cím, ismeretlen volt. De pont ezek a tények bizonyítják Dániel szemtanú voltát. Ugyanis, hogyha Bélsatszár uralkodott az apja helyett, akkor a nép nyilván királynak tekintette. Hát Nabonid 10 éven keresztül távol volt a birodalom fővárosától, sőt, magától a birodalomtól is, idegen országokban járt, helyette Bélsatszár uralkodott, hát természetes, hogy mindenki őt tekintette királynak. És bár Nebukadnezár tényleg a nagyapja és nem az apja volt, de hát kedves testvérek, a magyarban is a papa kifejezés nem inkább a nagyapát jelenti, mint az édesapát. Legalábbis, amikor én gyerek voltam, akkor papának nevezték az édesapát, de ma már papának a nagypapát nevezik. Nincsen ebben semmi meglepő, hogy itt Nebukadnezáról úgy beszélnek, mint Bélsatszár apjáról, papájáról, aki a nagyapja volt. Ebben sincs semmi olyan dolog, ami miatt kétségbe kellene vonni Dániel próféta könyvét. Végül Bélsatszár valóban csak a harmadik helyet tudta felajánlani Dánielnek, hiszen az első hely az apjáé Nabunaidé volt, aki ugyan nem volt jelen, de mégiscsak ő volt a király. A második hely Bélsatszáré volt, tehát az övé, és ezért csak a harmadik helyet tudta felajánlani annak a valakinek, aki majd megfejti ezt az írást, és elmagyarázza ennek a jelentését. Tehát éppen az, hogy Bélsatszár a harmadik helyet kínálja föl, ez bizonyítja, hogy Dániel, mint szemtanú, és mint ennek a történetnek a részese, írta le saját magáról ezeket a dolgokat. Évszázadokkal később erről egyáltalán nem is tudtak. Másodjára beszéljünk Bélsatszár bűnéről. 2 ítéletre méltó alapvető bűne volt Bélsatszárnak, az első a bálványimádás. Így olvastuk a 4. versben, dicsőítették az arany, ezüst, réz, vas, fa és kőisteneket. A bálványimádás noha ismerte nagyapjának a történetét. Ezt mondja is neki Dániel, és te, Bélsatszár, az ő fia, nem aláztad meg a szívedet, noha mindezt tudtad. Tehát az egyik alapvető bűn, a bálványimádás, noha ismerte nagyapja történetét, hogy ő is felfúvalkodott volt, ő is bálványimádó volt, de végül az élő igaz Isten megkönnyörült rajta, és hívővé lett, megtért, újjászületett. A második alapvető bűne, amely ítéletre méltó volt, az, hogy az igaz Isten templomából elhurcolt egyényeket semmire sem becsülte, hanem profán célra, azaz italozásra használta. Miközben bort ittak, megparancsolta Bélsatszár, hogy hozzák elő az arany és ezüst edényeket, amelyeket apja Nebukadnezár vitt el a jeruzsálemi templomból, hogy azokból igyék a király és a főemberei, feleségei és másodfeleségei. Tehát miközben már valószínűleg némileg lerészegedett, vette azt a bátorságot, hogy előhozatta a jeruzsálemi templom edényeit, hogy azokból folytassák az italozást. De hát kedves testvérek, nem látjuk ezt magunk körül is. A bálványimádást, Ugyanis az emberek bármiben, bármilyen bolondságban is hajlandók hinni és bízni, csak az élő Istenben nem. Olyan sokszor hallottam én is párbeszédet, amikor bődületesebbnél bődületesebb elméletekkel jöttek elő, és abban hittek, abban bizakodtak. De amikor Isten szóba került, azt mereven elutasították. Az emberek inkább hisznek bármiben, csak Istenben ne kelljen hinni. Ez pedig nem más, mint báványimádás. És mit látunk magunk körül? Agresszív keresztjén ellenességet, már semmi és senki nem szent. Hadd mondjak egy egészen friss példát. Az evangélikus templom és a baptista imaház között most szerdán avattak fel az ottani lelkészek szolgálatával egy térplasztikát Hit, Remény, Szeretet címmel. A hitet egy kereszt jelképezi, a reményt egy horgony jelképezi, és a szeretetet pedig egy szív, amely egy ilyen kimagasló valami alatt kivágva szerepel, tehát egy szív. De szerencsétlen módon ez az emlékmű némileg emlékeztet egy csigára. És erre a liberális médiában megjelent egy cikk, aminek a következő a címe, Köztéri döbbenet, Újpesten átadták a csiga megváltó emlékművét, aki a nyálával mossa le az emberek bűneit. Erre szokták mondani, hogy no comment. Semmi és senki nem szent már. De Belsaccarra és egész birodalmára kimondatott az ítélet. Az ítélet pedig ez volt, mené, mené, tekél, upárszín. Ezt sem Belsaccar nem tudta elolvasni, sem birodalmának a varázslói, mágusai és bölcsei. És az a Dániel, aki Nebukadnezár halála után félretétetett, az anya királynő most, királynőnek most eszébe jutott, hogy hívják elő, mert benne, hát így mondja, hogy az Istenek lelke lakozik, tudniillik, ugye az élő Istennek a prófétája volt, hát ha ő majd meg tudja fejteni ezt a látomást úgy, ahogyan az ő édesapjának, Nebukadnezár, már mint a királynő édesapjának, Nebukadnezárnak, az álmait is meg tudta fejteni. És akkor hivatták Dánielt, és ő el tudta olvasni, mené, mené, tekél és upárszín. Ez négy arám szó, melyeket főnévként és igeként is lehet értelmezni. Ehhez tudni kell, ezt csak zárójelben jegyzem meg, hogy az eredeti héber vagy arám szövegekben csak mással hangzókat írtak, magánhangzókat nem. És ezért ezeket a szavakat kétféleképpen is ki lehetett olvasni, úgy is, mint főnév, és úgy is, mint ige. Főnévként a mené a mínát jelenti, amely egy ókori súlymérték 982 gram. A tekél, az a sékel, a mínának a 60. része, 16 gram, és a perész, ez egy 1878-ban felfedezett súlyegység, ez a fél sékel, a mínának a 120. része, azaz 8 gram. 982 gram, 16 gram, 8 gram. Ezt is jelenti ez, hogy mené, mené, tekél és perész, így is mondja Dániel aztán később. Ez a babiloni birodalom elértéktelenedését írja le, hiszen egyre kisebb súlyok, egyre kisebb értékek jelennek meg egymás után. De igeként is lehet értelmezni ezeket az arám szavakat. A mené azt jelenti, hogy számlálni, meghatározni, számba venni. A tekél azt jelenti, hogy mérlegeltetni, megmérettetni. és a perész pedig szétszakítani, felosztani, elpusztítani. De a párszín többes szám, ez perzsákat is jelent. Aztán elhangzik Dániel magyarázata. Ez pedig a szavak értelme. Mené, azaz számba vette Isten a te országlásodat, és véget vet annak. Tekél, azaz megmérettél a mérlegen, és hiával találtattál. Perész, azaz felosztatott a te országod, és a médeknek és perzsáknak adatott. Három kifejezés. Tulajdonképpen csak ennyi volt oda felírva, hogy számba vette, megmérettél és felosztatott, de Dániel, aki próféta volt, tudta, hogy ezek az igék mit jelentenek és kire vonatkoznak. Azaz, Dániel alkalmazta az ítéletet Bélsáccára és birodalmára, és először is azt mondta, hogy véged van az időben, mert Isten véget vett Bélsáccár uralkodásának. Mené, azaz számba vette Isten a te országlásodat, és véget vett annak. Tehát véged van az időben. Aztán második, tekél, azaz megmérettél a méreten, és hiával találtattál. Ez azt jelenti, hogy véged van erkölcsileg. Mert Isten mérlegén Bélsáccár könnyűnek találtatott a bűnei miatt. És végül felosztatott a te országod, és a médeknek és perzsáknak adatott, azaz véged van a birodalom az örökség tekintetében is, mert a te országod a médekre és a perzsákra száll. Tehát véged van az időben, véged van erkölcsileg, és véged van az örökség tekintetében is. Nem lesz mit a te utódaidra örökül hagyni, mert nem lesznek utódaid. Tehát elhangzott az ítélet. És nem csak az ítélet hangzott el, hanem mindez be is következett, méghozzá nem hosszú évszázadok múlva, tehát ez nem egy olyan profécia volt, ami majd egyszer valamikor esetleg 1000 vagy 2000 év múltán teljesül. Ugye vannak olyan proféciák is, amelyek például Jézus Krisztusról szóltak, és 700 év múlva teljesült be, például Ézsaiás proféta könyvének 53. része a szenvedő messiásról. Ez rögtön bekövetkezett, hiszen azt olvassuk az utolsó két versben, ugyanazon az éjszakán megölték Bélsáccárt, a káldeusok királyát, a méd Dárius pedig elfoglalta az országot 62 esztendős korában. Tehát meghirdetett az ítélet, és azonnal végrehajtatott. Mindez érdekes történelmi fejtegetés lehetne csupán, hogyha nem vonatkozna mindez ránk is. Hiszen Isten igéje nem csak Bélsáccárt mérte meg mérlegen, hanem nekünk is van megmérettetésünk. Mert mindnyájunknak meg kell állni Isten ítélőszéke előtt, és megmérettetünk. Nem olyan értelemben, mint ahogy középkori festményeken ábrázolják, hogy egy kétkarú mérleg, amit egy angyal tart, és egyik mérlegserpenyőben vagyunk mi, vagy vannak a bűneink, a másik mérlegserpenyőben pedig vannak az érdemeink, ugye erről szó sincs, hogy amelyik lehúzza, az lesz az örök sorsunk, ez egy középkori elképzelés volt. Ennek ellenére az igaz, hogy mindannyiunknak meg kell állni Isten ítélőszéke előtt. És ahogyan Bélsáccárra nézve elmondhattuk, hogy vége van, ugyanúgy elmondhatjuk magunkra nézve is, hogy végünk van, időbelileg, mert földi életünk elmúlik. Vagy miénk az örök élet? Tehát végünk van időbelileg, mert földi életünk elmúlik, vagy pedig miénk az örök élet? Végünk van erkölcsi értelemben bűneink miatt, vagy miénk a bűnbocsánat? Végünk van az örökség tekintetében is, mert mit hagyunk örökül magunk után? Sokan vannak, akik nem hagynak mást maguk után, mint átkot. És sokan vannak, akik nem hagynak maguk után mást, mint anyagiakat, amelyek fölött lehet civakodni. Hát hány olyan örökösödési tárgyalásról hallottunk, ahol egymásnak estek az örökösök, hogy kié mi legyen. Vagy az ige szavaival, Pál apostol szavaival élve, örökösei vagyunk Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ez a mi megmérettetésünk, hogy vajon melyik érvényes ránk nézve. Végünk van, mert elmúlik a földi életünk, vagy miénk az örök élet. Végünk van bűneink miatt, vagy miénk a bűnbocsánat. Végünk van örökség tekintetében, vagy örökösei vagyunk Istennek és örökös társai Krisztusnak. És ez az eldöntendő kérdés minden egyes itt ülő ember felé elhangzik. Hogy Jézus Krisztus személy szerint, kedves testvérem, a te személyes megváltód és urad, aki helyetted és érted halt meg a kereszten, és megszerezte számodra az örök életet, a bűnbocsánatot, és az, hogy örökösei vagyunk Istennek és az ő örökös társai? Vagy mindez még nem következett be, és akkor végünk van. Végünk van az időben, végünk van erkölcsi értelemben a bűneink miatt, és végünk van örökség tekintetében is. Melyik kell nekünk? Mi is beállunk ebbe a haláltáncba, amit itt látunk, Bélsaccár lakomáján, ami tragédiába fulladt. Mi is együtt táncolunk ezzel a világgal, amelyik a vesztébe rohan? Vagy úgy általában hiszünk Jézus Krisztusban, általában hiszünk Istenben, amivel semmire nem megyünk, mert csak magunkat áltatjuk, vagy pedig élő hitre jutott, újjászületett, megtért életünk van. Egyáltalán nem mindegy. Kívánom, hogy ez utóbbi legyen érvényes mindenkire. Az igére válaszként a 139. Zsoltár 14. versét énekeljük. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy az igéből időnként megmutatod nekünk azt is, hogy milyen ennek a világnak az igazi állapota, amikor nem valamilyen rózsaszín szemüvegen keresztül nézünk erre a világra, vagy amikor egy-egy esemény nem fedi el szemünk elől a valódi igazságot, a gyökereket. Urunk, megvalljuk, hogy amíg jól megy a dolgunk, addig sokszor úgy gondoljuk, hogy minden rendben van. És amikor pedig ilyen járványos időket élünk, és mi magunk is félünk, és tele vagyunk nyugtalansággal, akkor pedig erre tekintünk, és nem nézünk arra, hogy mindez a te akaratodból van, és mindezzel valamilyen célod van. Urunk, add meg, hogy ennek a világnak az ábrázatán túl tudjunk látni, és lássuk meg az alapvető dolgokat, a bűnt és a bűnbánatot, a bűnbánatot és a bűnbocsánatot. Lássuk meg a te egyszülött fiadnak a keresztjét, hogy ott van minden elrendezve. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell, hogy végünk legyen. Nem kell, hogy végünk legyen sem időben, sem a bűneink miatt, sem pedig örökség tekintetében, hanem a tiéd lehetünk, a te újjászületett gyermekeid, akik téged dicsőítünk és hozzád vágyakozunk. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj a mi szívünkben, És kérünk, hogy te áld meg azokat, akik betegágyon fekszenek, ha kedves nekik, neked adj gyógyulást nekik, így könyörülj gyászolókon, így légy mindannyiunkkal, és így ajándékozz meg bennünket, nem csak élő hittel, hanem valódi vigasztalással is. Vigasztalással magunk felől, és vigasztalással a világ felől, mert te vagy a mi megváltó Urunk, és egyszer ezt a világot is megújítod majd. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.